És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A 30-as évei elején járó Keresztes Zsolt, Kercsó két nagy szerelme, a Spartán versenyek és a Techball révén vált ismerté. Nem alaptalanul vívta ki sokak elismerését, figyelmét. Kercsó másfél lábbal teljesíti az 5, 10 vagy akár 21 kilométeres távot, és a rajta levő kíméleten akadályokat, de ugyancsak két mankóval játsza, a viszonylag új sportnak mondható techbolt is. Vele készült beszélgetésünk következik kitartásról, motivációról, versenyről és mélypontokról. A műsor nem jöhetett volna létre a Benedek Húsüzem és a Szép Vízi Csengő Szövetkezet támogatása nélkül. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Te tulajdonképpen most mondhatom, hogy egy kicsit túlozva, egy fanatikus Spartán rajongó vagy, techbolozol, dolgozol, tehát hogy egy maximálisan kihasznált életet élsz, de egy kicsit inkább te mesélj arról, hogy hol vagy, mit csinálsz, mi tölti ki az életedet.
Hát én lassan, bocsánat, nem lassan, hanem most már több mint egy éve Pesten élek, és köszönhetően annak, hogy belecsöppentem a parasportba még annó ugye 2017-18-ban. Azóta azt kell mondjam, hogy fejlődtem oda, és jutottam oda, mint személyileg és mint fizikailag, hogy részese lehetek egy olyan projektnek, ami a paratechbolnak a megalkotása, és a paratechbolnak a jelen pillanatban népszerűsítése és mindennapi játszása, amit úgy kell elképzelni, hogy ugye van a techball, amit még annó 2014-ben találtak fel itt Magyarországon, szóval ez egy teljesen magyar találmány, és ezt kicsit úgy lehet egyszerűen jellemezni, hogy egy hajlított pingpongasztalon játsszák megfelelő szabályokkal, stb. Amit ugye alapból úgy kitalálva a sport, hogy nemtől, kortól függetlenül bárki tudjon játszani. És azzal, hogy megszületett a paratechból, született egy olyan irányvonal, amit az alsó végtag amputáltak, vagyis én is, meg a hasonszőrűek tudunk játszani. Itt úgy kell elképzelni a dolgot, hogy két külön kategóriát különböztetünk meg. Egyik, ahol mankóval játszanak a sportolók, ez vagyok én többek között, és a másik verzió az, amikor protézissel, ez főként azok számára játszható, akik alsó végtag amputáltak, vagyis lábszár amputáltak, bocsánat, így kell helyesen fogalmazzak. Ugye én térd fölött vagyok amputálva, és nekem hiába van hiperszuper robot lábam, sajnos van olyan mozgás, és van olyan dinamika ennek a sportnak, amit ez a protézis nem támogat, nem mondja ezt, hanem semmilyen térprotézis nem támogat, mert az oldalirányú mozgást például nem tart meg oldalra, és sokkal-sokkal mobilisabb és dinamikusabb vagyok a mankókkal. És ez köszönhetően annak, hogy Spártánban azért megedződtem, és nagyon ügyes vagyok a mankóval. Szóval jelen pillanatban ezt tölti ki a mindennapjaimat, mellette azért aktívan részt veszek abban, hogy a sportág minél több helyre eljusson, és minél többen kezdjék el játszani világszinten, és tényleg jó látni azt, hogy most már Brazíliától megkezdve Oroszországon keresztül, Afrikába, Tanzánián, tényleg Nigéria, meg nagyon sok helyen most már egyre több sportoló van, aki érdeklődik a sportág iránt, és akkor azon dolgozunk, hogy ha a techból 2028-ban odajut az olimpiára, akkor mi is 2028-ban remélhetőleg a Los Angeles-i paralimpián megmérettetjük magunkat.
Hát akkor lesz nekem egy fantasztikus interjú majd 2028-ban, ahol még csak állom ezt. Néztem én fotókat erről a techborról, és hát szédítő, hogy tulajdonképpen egy láb és két mankó segítségével milyen mozdulatokat végzel, meg egyáltalán milyen gyorsasággal kell jelen lenni. Nehéz?
Nehéz, és alapból az volt a szabályalkotáskor a fő irányelv, hogy mindenképpen balesetmentes legyen ez az egész, szóval, hogy a fő vonal az volt, hogy biztonságosan tudjuk játszani az egészet, és ne az legyen, hogy a nyakunkat, vagy lábunkat, vagy bármit összetörünk az asztal mellett. Szóval emiatt belevittünk olyan módosításokat, ami könnyíti a játékot ahhoz képest, mint az épek játszanak, és hogyha megnézzünk egy épjátékot, hogy az mennyire dinamikus, és tényleg, hogy milyen szinten játszanak, most már teszem fel egy, hát két hét múlva világbajnokság, és bízom benne, hogy többek között magyar-román döntőt fognak játszani majd a srácok, és meg lehet nézni majd ott, hogy teszem fel a székelyudvarhelyi srác, milyen ütemben játszik a magyar ellenfelével, mert tényleg mind a ketten világ szinten top-top kategóriát képviselnek, és hogyha ehhez viszonyítom saját magamat, vagyis a mi játékunkat, akkor azt látom, hogy sokkal lassabb és sokkal mindegy, két ütemmel az a fontos, hogy lassabb, viszont még így is, ha azt nézzük, akkor tényleg fantasztikus ez az egész, és fantasztikus volt az a látvány, amikor október 11 és 16 között volt egy Paratekból edzőtábor itt Magyarországon, a hétvégét egy versennyel zártuk, és fantasztikus volt látni azt, hogy azok a srácok, akik teszem fel Angliától megkezdve Skócián, Görögországon keresztül, de még román versenyzők is volt, elsőként kipróbálták ezt az egészet, és hogy egy hét alatt milyen szinten tudtak már játszani, és hogy ők milyen mozdulatokat végeztek. Ők ugye amputált fociból jöttek, szóval nekünk hatalmas előny az, hogy a Lasztival nagybarátok. Azt ugye az amputált focit mankóval játsszák, viszont volt olyan kategória is itt is, ahol tényleg protézis és protézis ellen játszott. Mindegyik fantasztikus. Az, ahogy a protézissel, tényleg a robotlábbal lábszár amputáltak, úgy érnek bele, hogy kontrollálni tudja a labdát, az valami hihetetlen.
Még egy pillanatig maradjunk a techbólnál. Mit gondolsz, kik körében lesz ez népszerű? Akik szeretik a focit, akik, tehát első körben játékosként kik körében lesz ez népszerű?
Első körben szerintem igen, akik főleg azon, hogyha a Paratekbolt nézzük, akkor mindenképp, akik szeretik a focit, és itt az amputált focisták, úgymond az elsődleges célpont. Viszont van már a példa, hogy nem csak. Lásd, személyem. Szóval én is úgy voltam az elején, mikor kipróbáltam, hogy sőt, amikor megkérdezték annó, hogy ki akarom-e próbálni, akkor egy kicsit így óckodtam tőle, hogy sosem voltam ügyes a fociban, szóval oké, és megpróbálom, mert nem vesztek azzal semmit, a próba ingyen van, de hogy nem tudtam elképzelni saját magamat, hogy ebből tényleg ekkora szerelem lesz. Aztán hál' Istennek munkával és odaadással meg tudtam cáfolni saját magam, és most már azt látom, hogy még több munkával és még több odaadással még nagyobb dolgokat lehet elérni.
És hát akkor beszéljünk a másik nagy szerelmedről, úgymond, a Spartanról, mert hogy szerintem ez egy olyan rendkívüli dolog, amit te megcsinálsz, hogy nem csak, hogy a mozgásukban korlátozott embereknek adsz ezzel remény, de hogy egészséges emberek is bármikor felnézhetnek rád. Hogy kezdődött?
Hát ugye úgy kezdődött az egész, hogy én amikor belecsöppentem ebbe az egész amputált világba, akkor keresgéltem azt, hogy mi lesz nekem a második életemnek, vagy a második lehetőségnek az irányvonala, és már akkor tudtam, még amputáció előtt tudtam, hogy mindenképp a sport. Viszont ugye nem voltam én se ügyes futó régen, nem szerettem futni, fogalmazunk így, nem, hogy nem ügyes voltam, futni se szerettem. Úszni nem tudok rendesen, hasonlít inkább egy darab vasra az úszásom. Bringázni se voltam az a kitartó bringás, szóval így alapból elég sok paralimpiai sportágat kilőttem. Így meg tudtam azt, hogy azért 26 éves vagyok, voltam akkor, 27-26, és hogy mivel nincsen sportmúltam, és nem sportoltam előtte olyan kitartóan soha, így nem feltétlen láttam magamat, hogy én akkor egy olyan sportágat tudok űzni, amivel teszem fel, meg tudok célozni akár egy párizsi, vagy egy Los Angeles-i olimpiát, paralimpiát. Így úgy voltam vele, hogy akkor nekem kell egy olyan kihívás, ami még ennél is nagyobb, és főleg szembe megy egy kicsit azzal a bizonyos határral, amit az ember a saját maga, saját fejében meghúz. És amikor eldöntöttük annak a dokikkal, hogy na jó, akkor nekem 2017. február 20-án le fogják vágni a lábamat, akkor volt az a folyamat, erre volt 2 hónapom összesen, szóval azért az hatalmas nagy előny, hogy összerakjam magamat, és ott volt 2 olyan személy az életemben, ott csöppent be a social médián keresztül, mert tényleg azután találkoztam egyikükkel, de hogy akkor először még csak tényleg az internetvilágába csodálhattam őket, és az volt az a pillanat, amikor mondtam, hogy úristen, hogyha valaki egy lábbal tud spártanozni, akkor én miért ne? Vagy úristen, hogyha valaki két lábbal, vagy bocsánat, úgy, hogy mind a két lába amputálva van, mert Casey McAllister, egy amerikai fiatalembernek szinte csípőből van levágva mind a két lába, és a kezét használva kúszik előre a földön, vagy most már a kerekesszékbe halad előre, de hogy azt is úgy kell elképzelni, hogyha teszem fel, van egy hegy, akkor előre kúszik, a derekára fel van erősítve egy hám, azzal felhúzza maga után a kerekesszéket, és amikor hegyre megy, akkor úgyis fel kell kúszon kézzel, és utána maga után felhúzza a kerekesszéket. Szóval egyenes terepen is lejtőre oké, és a szék az előny, de hogy azon kívül, amikor hegyet kell mászni, az hatalmas nagy, hát nevezzük akár hátránynak is. És hogyha ők képesek rá, akkor én miért ne? És így volt az egész, hogy kitűztem magamnak, hogy oké, és én szeretnék egy spártán futamot teljesíteni, de nem láttam abba sem azt, hogy ebből szerelem lesz. Aztán az első verseny 2018. augusztus 6-a, augusztus 4, bocsánat, ez volt Brassó Poljána, és az a 4 órás küzdelem, ami akkor a pályán volt, az azóta is élénken él bennem, és azóta is sokszor visszanézek rá, hogy úristen, milyen fizikai állapotban mentem én annak neki, de hogy megcsináltam, megcsináltuk, mert akkor a barátnőmmel közösen mentünk végig a pályán, és amikor a finishbe beértem, akkor azt éreztem, hogy hazaértem. És én ezt szeretném folytatni, és ezt én akarom csinálni, és még. Aztán azóta az volt belőle tényleg, hogy azt az évet 2, úgymond 5+ kilométeres távol zártam. Következő évben meg azért már összejött 4 mind a 3 távból, ami ugye a Spartan világában úgy van, hogy 5 kilométer, ez az alapszakasz, a sprint futam, utána van a szuper, ami 10+ kilométer, és van a 21+ kilométer, vagyis a félmaraton. Mellette ugye ott vannak az akadályok, mint például a kötélmászás, zsákcipelés, majomlétra, szöges drót alatt kúszás, úszás akár, meg minden ilyen finomság. Nagykövete vagyok például a Spartan, Romániának vagyok a nagykövete jelen pillanatban is. Hogy miről szól ez a dolog, a nagykövetség? Népszerűsítése a sportágnak, és úgymond nem is tudom a role modellt, hogy kell lefordítani angolról, de hogy valamilyen szinten egy olyan személy lenni, akiből erőt tudnak meríteni a többiek. Úgyhogy motivációt adni arra a többieknek, hogy igenis lehetséges ez az egész, és hogy működik. Mert hogyha én egy lábbal képes vagyok rá, akkor másnak mi a kifogása. És ugye az a what is your excuse, vagyis mi a te kifogásod, az kicsit provokatív is tud lenni. És a világban úgy érzem, hogy kell is egy kicsit provokatívnak lenni, mert az emberek annyira puhányak és annyira kényelmesek, hogy meg kell valahogy rázni őket, és az az inger küszöb úgy el lett tolva most már sajnos az internetnek köszönhetően, hogy nem lehet egy egyszerű motivációs beszéddel meghatni őket, és azt mondják, hogy na jó, akkor holnaptól teszem fel, elmegyek. Legalább annyi, hogy gyalog megyek az üzletbe, és nem kell azt a 600 métert leautózni, hanem tényleg itt meg kell egy kicsit rázni őket, és minél erősebb impaktot kell küldeni feléjük, hogy rájönnek arra, hogy a sport az igenis fontos, és igenis kell.
És akkor a versenyről is csak néhány szót, hogy azért mégiscsak legyen valami kép annak is a fejében, aki soha nem látott egy ilyen versenyt, hogy mi is az, hogy akadályok és futás?
Hát terepfutásról szól az egész, szóval terepakadályfutás, így kell lefordítani szépen magyarra. Amit úgy képzel az ember, hogy általában egy, jó, ha most egy romániai versenyt nézek, azok mindig combosak, szóval. Az utolsó versenyemet mesélem el, az 21 kilométer volt, 1400 plusz méter szint különbséggel. Mellette volt 34, azt hiszem 34 akadály, és ugye ezt november 13-14-én rendezték, Kejleg Rödisteljen, ami az éjszakas oldalon még hó volt. Szóval volt olyan szakasz a pályának, ahol bokáig érő hóban kellett gázolni. És tényleg arról szól az egész, hogy ügyesen az ember szedi a lábát, aki gyorsan tud futni, az ügyesen fut. Brutál az, hogy teszem fel egy elitatléta, akik tényleg, hát én nem tudom elképzelni, hogy valamilyen szinten UFO-k kell legyenek, de az, hogy egy 21 kilométeres pályát 1400 méter szint különbséggel 36 akadálya, hogy lehet teljesíteni 2 óra alatt, azt sose fogom megérteni. És képesek rá egyesek. Na már most én nem az idő miatt megyek oda, szóval nem versenyzek senkivel, mert nincs hasonszőrű legtöbbször azért a pályán. Ha van, akkor összetudom mérni magamat egy másik mankóssal, egy szlovák fiatalemberrel, de hogy általában azt úgy kell elképzelni, hogy az én kis tempómban ügyesen menetelek, szedem a mankómat, jönnek az akadályok, én azokat imádom, kivéve, hogyha cipelni kell valamit, mert a zsákcipelés vagy vödörcipelés, azt, hú, azt mondom, hogy nem szeretem, akkor csak finoman fogalmazok, inkább utálom őket. Na de hogy a pálya része, szóval teljesíteni kell, és nem kívánság műsor. És ez a jó benne, hogy nagyon sokan vannak spártanozók, olyanok, akik szeretnek futni. De ők se szeretik az akadályokat, de tudják, hogyha azt akarod, hogy finisher legyél, és azt akarod, hogy te tud teljesíteni ezt a pályát, akkor ott az akadály is teljesíteni kell. És imádom azt a részt, hogy tényleg kint vagyok a természetben. Most is egy olyan helyszínen voltunk, amikor nem tudom ki volt már, ki nem volt Heiligenstein, de az, hogy a Királykő egyik oldalon, a másik felől a Bucsecs veszi körbe ezt az egészet, és úgy mentünk, hogy hol a Királykőt láttuk, hol a Bucsecset, és tényleg itt csak így meneteltem is, akkor volt már a naplemente is, csak így most is kiráz a hideg tőle, hogy amikor az a látvány, amit ott kap az ember, és mellette tényleg az van, hogy volt olyan szakasz a pályának, egy ilyen 1,4 kilométeres szakasz, amikor 480 méter mászt, 480 méter szintkülönbséget tettünk meg 1,4 kilométer alatt, szóval ezt el lehet képzelni, mint egy fekete sípálya, szinte egy downhill pálya volt amúgy, és azon föl kellett menni. De hogy nagyon sokan négy kézzel mentek fölfele. És ez a szép benne, hogy megküzd az ember nem csak az akadályokkal, hanem a természeti elemekkel is, és ettől szép az egész, hogy amikor visszanéz, akkor rájön arra, hogy úristen, legyőztem saját magamat, legyőztem az akadályokat, és hogy képes vagyok rá, és hogy lehet, hogy kijön az, hogy hol kellene erősödjön, és az okos nagyon sokszor vissza tud nézni, és elemzi az egészet, hogy akkor hol hibázott, hol nem hibázott, és mind kell fejlődni, hogy jobb legyen a következő, és nekem is az van, hogy például van egy olyan akadály, mert dárdadobás, hát nem vagyunk cimborák, fogalmazzak úgy, most is kétszer kellett dárdát dobni, egyik alkalommal sikerült, a másikkal nem, és az nagyon-nagyon elszomorított, szóval így ki voltam kelve az arcomból, hogy megint a dárda, mert ez nekem egy mumusom, viszont tudom azt, hogy ha nem gyakorlom, akkor nem is fog menni. Szóval most az van a fejemben, hogy akkor valahogy keressek majd a következő verseny előtt lehetőséget edzésre, mert ez nem fog annélkül menni.
Mankóval vagy protézisért mész egy ilyen versenyre?
Csak a mankót használom, felteszik az emberek jogosan a kérdés, hogy akkor mire fel a robotláb. Azért, amikor meg kell mászni, tudom is, hogy tényleg egy downhill pályát, vagy akár egy iszapos, tudom is, én patakon kell végig menni, akkor egyrészt sajnálnám a protézist, hogy nehogy megsérüljön. Másrészt sokkal mobilisabb vagyok megint csak mankóval, mert hiába, hogy az a robotláb rengeteget segít, viszont van az a része a pályának, amikor kellene úgymond cipelnem saját magamon, és csak nehezítene az, hogy ott van. És alapból az egyensúlyon vegyük úgy, hogy hát ha viszonyítok ahhoz, hogy milyen két lábbal az egyensúly, akkor ez körülbelül ilyen 70%-os egyensúlyt biztosít, és nagyon sokszor van olyan pillanat, amikor igenis szükség van arra, hogy jó, stabil lábakon álljon az ember, vagy akár stabil mankón álljon az ember.
Azt már akkor értettem, hogy a dárda a legutálatosabb próba, de még mi az, amit nagyon nem szeretsz, nyilván cipelésem, és mi az, ami a kedvenced? Ugyanakkor azt is mondjam el, hogy láttam videókat és fotókat, ahol át kell ugrani egy tűzön, én nem mernék átugrani. Tehát ez biztos, hogy én ezt két lábbal sem merni megtenni.
De hogy nem, főleg amikor ott vagy, az itt az adrenalin viszen. És az a szép ebben az egészben, hogy amikor mész a pályán, akkor tölt az a bizonyos adrenalin, és annyira viszen előre, hogy néha olyan akadályokat is legyőzöl, például nagyon sokan félnek a kötélmászástól, és úgy vannak vele, hogy úristen, hát az milyen magasra fel kell mászni, és onnan még le is kell jönni, annélkül, hogy az ember kitörni a nyakát, és amikor odaér, és fel van spanulva, és a versenyláz benne van, és viszi az adrenalin, akkor képes megmászni a kötelet, és utána jön rá, hogy úristen, hát ez tényleg lehetséges. És a tűz is ilyen, hogy amikor ott vagy előtte, és főleg úgy, hogy az a finish előtt van mindig a tűz, az azért az már tényleg úgy van, hogy simán átrepülsz rajta. Amit szeretek, az egész akadályok közül az mindegy, bármi, ami mászós. Szóval bárhol, ahol úgymond kis majom tudok lenni, legyen az majomlétra, kötélmászás, van egy rakás olyan akadály, ahol a saját függeszkedős akadály, hogy tényleg a saját testődöt kell megmozgasd A-ból B-be úgy, hogy a lábad nem érhet hozzá a talajhoz, nem érhet az akadályhoz, szóval csak a kezeidre vagy bízva. És azokat imádom.
És akkor szerintem sikerült már jól kíváncsivá tenni a hallgatókat, hogy te tulajdonképpen miért protézissel és miért mankóval. Elmeséled, hogy mi történt 4 évvel ezelőtt?
Hát ugye túráztunk fent az egyeskőn, és medvetámadás áldozata lettem.
ez a vicces változata?
Igen, hashtag sok a medve. Nem, millió sztori van. Néha én sem tudom, hogy mi az igazság, most már annyit hazudtam róla. Ugye az volt, hogy 2016 szeptemberében csontrákot diagnosztizáltak a bal lábszáramon, és egy rakat kemó között, mert hogy előtte is utána is volt kemom, amputálták a bal lábamat térd fölött, és azóta élek másfél lábbal, és egy robotlábbal, és két mankóval, szóval ez a helyzete válogatja. Azért a robotláb nagyon aktív használatban van, szóval hogyha azt nézem, hogy napi átlag lépésem csak a robotlábbal, szóval ezt ugye, hogyha azt nézzük, akkor majd duplázzuk kettővel, minimum 4500 lépés, szóval azt jelenti, hogy 9000 lépést teszek meg úgy, hogy rajtam van a protézis. Nem nagyon hiszek ezeknek az okosóráknak, de az okosórám szerint a napi átlag lépésem, mankóval, meg protézissel, meg mindennel együtt ilyen 17000 lépés. Szóval azért az úgy 10 plusz kilométer napi szinten meg van téve, úgyhogy nem, azt mondom, nem mondom, hogy lustálkodnék naponta. Viszont ezt így kell körülbelül osztani kettővel, hogy ebből fele van le van mankózva, a másik felét meg protézissel teszem meg. Tényleg elmegyek erősítő edzésre, konditerembe, hogyha kell, full protézissel. Az irodai munkát, meg a tömegközlekedést, meg minden egyéb tevékenységet, meg itthon is protézissel teszem meg, úgyhogy aktívan rajtam van a protézis, viszont azt a két sportot, amit űzök, azt kicsit így viccesen is, de hogy mankóval űzem. Mind a két alkalommal lecsatolom a protézist, és olyan kupihen. Egyik lábam itt, a másikot szedem a lába, akkor meg vagyok.
Minden bizonnyal milliószor kérdezték már ezeket a kérdéseket, nem tudom, hogy unod-e, vagy rossz-e neked erről beszélni, de muszáj megkérdezem, hogy amikor kiterült, hogy hát neked le kell vágni a lábad. Én úgy képzelem, nem éltem ilyet meg, de úgy képzelem, hogy az ember nagyon padlóra kerül. Hogy élted ezt meg, és mi volt az? Én azt is tudom, hogy te 5 nap múlva már fél lábon guggoltál az amputáció után. Tehát, hogy élted ezt meg, és mi az, ami azt az erőt adta neked, hogy már pedig én felállok és csinálom.
Mindenképp a túlélési ösztön volt az egésznek szerintem az etalonja, mert alapból, mikor közölték velem, hogy daganatos vagyok, akkor úgy voltam az egésszel, hogy hát akkor ezt le tudjuk hamar, megvan, se egy perc alatt végezek a kemóval, hogyha kell, akkor még nem volt téma, hogy az amputáció, és úgy 99%-ra biztos voltam, hogy a kemó majd helyrehozza a dolgokat. Viszont ahogy telt az idő, és megkaptam 4 dózis kemót megkaptam, összesen kaptam 6 magas dózisú kemót, és utána kaptam 8 ilyen kisebb dózist, az már az amputáció után. Szóval amikor megkaptam 4 magas dózist, akkor volt egy konzultációm a kedves doktorokkal, és ők voltak azok, akik mondták, hogy van egy olyan opció, hogy megfaragják úgy a bal lábamat, hogy leveszik a vádlizomnak kb. 70%-át, kiveszik az inszalagokat, amik időközben elhaltak, mert a daganat nekiszorította az egészet a csonthártyának és a csontnak, és emiatt a kettő közé bepréselt idegszálak elhaltak, és a lábamnak a funkcionalitása finoman fogalmazva is csatra volt, mert tényleg ilyen, szinte ilyen 20%-os funkcionalitása volt, ha volt összesen 20%-a, jóformán húztam mindig a bal lábamot magam után, és korona az egészre, hogy még kellett volna sugárkezelést is kapnom, amiatt azután, hogy össze-vissza faragtak. Szóval nem feltétlenül garantáltak volna egy használható lábat, és nagyobb volt a rizikó is, hogy teszem fel 5-10-20 év múlva valami kiújul a testemben, és kezdhetem az egészet előről. És volt a másik opció, amire azt mondták a dokik, hogy 100%-ra nem tudják garantálni, viszont sokkal nagyobb az esélye, hogy ebből nem lesz később komplikáció, ez volt ugye a tér fölötti amputáció. Kicsit én úgy harcoltam az elején, amikor ezt megbeszéltük, ez egy ilyen december 14-15-i nap lehetett, már nem emlékszem pontosan, de tudom, ilyen december közepe volt, 2016. december közepén, akkor volt az a konzultáció, és akkor egy kicsit viaskodtam saját magammal, hogy azért jó lenne, oké, hogy amputálják a lábam, de hogy jó lenne tért alatt amputáljanak pusztán azért, mert tudtam azt, hogy lábszárprotézissel, amit, hogyha megvan az embernek a saját térde, sokkal könnyebb az élet. És sajnos, mivel a daganat nekem a lábszáromnak a felső részén volt közel a térdemhez, így mondták, hogy sajnálják, de az nem opció. Sem az, hogy térdbe amputáljanak, csak térd fölött tudják ők azt a szintű biztonságot, vagy sem is tudom, az a lényeg, hogy így tudták garantálni azt, hogy később ne legyen. Ha lesz is, akkor minél kevesebb legyen az esély, hogy ebből valami probléma tud lenni. És így nem is volt kérdés a fejemben az, hogy akkor ez meg kell történnie, sőt, mai napig úgy az egészen, hogy nekem ezzel megmentették az életem, és csak hálás tudok lenni az ottani, az angliai, mert ugye én Angliában voltam, de hogy én csak hálás vagyok az ottani egészségügynek és minden dolgozójának, akik dolgoztak azért, hogy én most éljek, viruljak.
És mi adta az erőt, hogy fel kell 5 nap múlva googolásokat végezni, meg egyáltalán, hogy akarjál bármit, és nem hónapok, évek után jöjjön neked ez a fejedbe, ez a megoldás, hanem napokon belül.
Kicsit a saját magamnak a piszkálása volt abból a szempontból, hogy nézzem meg, hogy hol van az a bizonyos határ, és kerestem azt, és ha megkaptam, akkor akartam tolni minél messzebbre. Szóval pusztán azért kezdtem el, teszem fel azt a googolást is megcsinálni, hogy lám, meg tudom-e csinálni, és hogyha meg tudom, akkor hányat tudok csinálni, és hogy érzem, hogy érzi a testem magát azután a megterhelés után, és pozitív reakciót kapott a testem, mert szerintem ott az elmém volt annyira erős, hogy mondta, hogy na, akkor ebből még kerjünk, és csináljuk még, és legyen edzés belőle, és akkor menjél, és toljad, és még erősebben, és többet, 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 és tényleg az van napi szinten most már, hogy szinte-szinte azt mondom, bűntudatom van, hogyha nem sportoltam valam egy nap. És nagyon sokszor van az, hogy heti 5 edzésünk van, az tényleg azért most is reggel 10-től, hát 3 előtt végeztem, és abból hát ilyen 4 órát edzettem ma is. Szóval azért napi szinten megvan, nagyon sok edzés van, amit egész jó bír a testem, de hogy például úgy vagyok most is, hogyha végeztünk mi az interjúval, akkor én ügyesen elcamogok, és még elmegyek egy erősítő edzésre, mert a kettő amúgy nagyon fontos, és kéz a kézben jár, mert ez technikai edzés, amit végzünk bent, és mellette kell mindenképp az erősítő edzés. De hát ezt minden olyan sportoló tudja, aki tényleg nagy célokat mer kitűzni maga elé, hogy a kettő együtt jár.
Előtte sportoltál?
Nem. Nem azt mondom, lustadag voltam, de szinte igen, szóval eljártam néha konditerembe, de az a típusú koca gymes voltam, aki elment, és ügyesen teszem fel, edzett egy ilyen felsőtestes edzést, és akkor így mondta utána, hogy ez itt is fáj, ott is fáj, nekem izomlázom van, kell a halálnak ez az izomláz, szóval én, ha hétfőn voltam edzeni, és nekem izomlázom lett, akkor ilyen kedszerbe csütörtök, na legjobb esetben csütörtökön elmentem következőkor, de inkább pénteken, mert mondtam, hogy én nem az izomlázért megyek oda, hanem azért, hogy kell a sixpack, meg az ilyesmi mindenki. Az a fontos, hogy én a kinézetre mentem akkor, hogy jól nézek ki, és nem azért edzettem, hogy jól érezzem magamat. Úgyhogy fura volt az edzésmódszer, plusz néha bringázgattam, főleg melóba azért igyekeztem bringába járni, de hogy nem nevezném annak az sportnak egyáltalán, hanem az csak puszta közlekedés.
Ez azért nagyon érdekes, hogy épp akkor, amikor az ember mélypontra kerül, illetve hogy mélypontra kerültél, mert nem az ember, hanem te, és annak ellenére, hogy nem volt ilyen tapasztalatod, hogy a sport mit ad, de mégis valahonnan jött ez a késztetés, ez az ösztönzés, hogy már pedig neked sportolnod kell, hogy érdekes, nem? Nem gondolkoztál soha ezen, hogy honnan
és
jöhet?
Úgy éreztem, hogy hát de, nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy honnan van ez a sport imádatom most, és hol volt eddig ez az egész, szóval ez a két ilyen nagyon ellenpólus az egész életfelfogásnak, ami akkor volt, és mindig úgy éreztem, hogy nem azt mondom, hogy elvesztegettem én az előző életemet, de hogy volt egy esélyem, hogy egészségesebben éljek, és nem keresem én a miértjét, hogy nekem miért lett daganatom, de hogy nem éltem szerintem a legegészségesebben. Jó, nem voltam egyáltalán, teszem fel, ilyen érességfanatikus, meg nem ettem meg mindenféle gyorskáját, meg hasonlókat, de hogy attól függetlenül nem figyeltem soha én erre, ezekre a dolgokra. Aztán ott jöttem rá, hogy ha sportolni szeretnék, akkor ez sokkal komplexebb lesz, és a sport ad napi szinten nekem egy olyan szintű motivációt, hogy igenis az a második esély így lesz értékes, és így lesz tartalmas. Szóval nekem ezért van ez az egész, hogy megmutassam saját magamnak, hogy megérdemeltem azt a második esélyt.
Az amputálást követően, amikor elkezdted tulajdonképpen, akkor mi volt az, ami a kívülről jött támogatás volt. Tehát, hogy mondjuk, hogyha bátorítottak barátaid, szüleid, vagy találtál egy versenykiírást, vagy esetleg amikor elkészült a protézised, vagy mi volt az, ami még egy nagyot lökött ezen az egészen?
Hát mindenképp a protézisek voltak, szóval alapból, hogyha lépésről lépésre veszem a dolgokat, akkor azt a támogatást, amit kaptam a szüleimtől, szeretteimtől, rokonaimtól, és kedves ismerőseimtől, akár tőletek is, azt nem tudom szavakba leírni, hogy mennyire sokat jelentett nekem. Úgyhogy mindenképp az a folyamatos bátorítás, amit kaptam, és folyamatos ösztönzés arra, hogy amit csinálok, az jó, és hogy folytassam, az sokat jelentett. Viszont az fontos, hogy nem a külső visszajelzésért csinálom ezeket a dolgokat, hanem főleg saját magamnak akarok bizonyítani, és azt akarom megmutatni, hogy tényleg képes vagyok rá. Viszont nagyon sokat segített nekem ezekben a lépésekben. Az első protézis is hiába, hogy nem szerettem, és hiába, hogy nagyon sokszor teszem fel, 7 napból 4 nap a protézis pihent a sarokba, de hogy azon a 3 napon, hogyha elmentem erősítőedzésre, akkor nagyon fontos volt, hogy igenis 2 lábbal állok a földön, és miután megtanultam újfent járni, az amputáció után, akkor tényleg az volt, hogy az a protézis hiába, hogy én nem szerettem, de hogy attól függetlenül nagyon sokat segített nekem. Aztán a következő nagy lépcsőfok az volt, amikor meglett ez a robotláb, és köszönhetően annak a közösségi összefogásnak, amit hát nem tudom, hogy RT szinten, vagy Románia szinten, vagy Magyarország, vagy Európa, mert tényleg a világ minden pontjáról kaptam segítséget, hogy ez a protézis meglegyen. Úgyhogy nagyon sokat segített az is, hogy az emberek összefogtak, és a közösség erejével megvalósult ez a projekt, úgyhogy ez nagyon sokat adott. Aztán meg tényleg az volt, hogy belecsöppentem otthon egy nagyon jó edzőközösségbe, ahol lett egy iszonyatosan tehetséges és nagyon-nagyon motiváló edzőm, aki ugyanúgy kezelt engem, mint az épeket, szóval nem volt különbség a között, hogyha most elmentem egy csoportos edzésre, akkor nem az volt, hogy hát oké, és akkor neked csak teszem fel 5 googolás lesz a 10 helyet, vagy keressük meg az alternatív megoldást. Volt, hogy megkerestük az alternatív megoldást, majd teszem fel felhúzás volt, meg olyan gyakorlatok, ami nem feltétlen volt, akkor még nekem egészséges, majd nem volt meg alapból az izom memóriám, ami kell, teszem fel gyerekkorban, jó, hogyha beépül az embernek, és tudja a helyes mozgásokat, meg az ilyeneket, szóval ez nekem hiányzott, és hiányzik sajnos mai napig, úgyhogy azért volt, hogy finomítani kellett a dolgokon, de attól függetlenül ugyanúgy kihajtotta belőle, hogy a többiekből. És ez adott mindig nekem nagyon sokat, hogy kicsit meghallhattam minden edzésen, és tudtam azt, hogy azáltal, hogy edzésen keményen oda teszem a csontot, akkor az majd a versenypályán visszaköszön. És ha visszanézek, hogy milyen volt az első spártánom, és ott jöttem rá, hogy nekem ebből tényleg nagyon sok edzés kell, hogyha én itt valamit el akarok érni, saját magamnak bizonyítani, akkor tényleg az kell, hogy edzés, 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 mert az annélkül nem fog működni. És utána tényleg az volt, hogy heti 3-4-5 edzés volt otthon kézdin, és minden este úgy mentem haza, hogy kicsit meghaltam, de élek. És túléltem ezt is, akkor jött a következő, és hogy azáltal készültem fel úgy a versenyekre, hogy azért már a következő verseny sokkal jobban ment. És hogy azáltal készültem fel úgy, hogy megmertem célozni egy félmaraton távot is, úgymond, és azt is teleakadálja.
Érdekes, amit mondasz, mert nagyon sok embert ismerek, akit nagyon motivál az, hogyha az edzője egy picit magasabbra teszi a lécet. Ugyanakkor ismerek nagyon sok olyan embert is, aki ettől megsértődik, viszont nagyon gyakran láttam azt, hogy az ilyen megsértődős emberek nagyon hamar abba is hagyják. Azok, akik viszont, akik örülnek annak, hogy magasabbra van téve a léc, azok általában mennek tovább, és ha még több fennebb teszik a lécet egy picivel, de épp egy annyival, amennyit úgy gondolnak, hogy na, ezt meg tudod még ugrani. Tehát, hogy érdekes, hogy ezt mondod, hogy téged ez motivált.
Igen, az fontos. Szerintem egy edző személyen nagyon-nagyon fontos az ilyen esetekben. Szóval nagyon fontos, hogy egy olyan szerep jusson az edzőnek, aki képes előre vinni az egész akár csapatot, akár egyént, hogyha csak személyi edzésről van szó, és nem arról szól a dolog, hogy akkor ne is legyen túl magasan az a léc, hogy ne az legyen, hogy minden edzés úgy megy haza, hogy hát én a kitűzött feladatoknak csak 50%-át csináltam meg, és az sem biztos, hogy helyesen, hanem az legyen, hogy megmutassa, hogy mit kell csinálni, és hogyan, és elvigye A-ból B-be, hogy azt a távot, vagy azt az akadályt, vagy bárminek nevezzük azt az edzést, meg tudja valósítani úgy, hogy közben nem sérül, és nem sérül se az egója, se a fizikai, vagyis a teste. És ezért jó, hogyha tényleg az ember egy olyan edzőközösségbe csöppen, ahol az edző azt tudja előre vinni a csapatot, és ezért látom fontosnak én a csoportos edzést, amikor együtt az emberek egy kicsit, én azt mondom, hogy akkor verseny legyen akár edzésen is, de hogy tudják egymást motiválni, tudják előre vinni, és megvan az egészséges versenyszellem, amiből lehet építeni.
Na, de aki sportol, az azt is tudja, hogy nem mindig talpig tejfel azért a dolog, hanem vannak nagyon durva hullámvölgyek is, ami eltarthat akár egy-két napot, vagy egy hetet is. Mi viszi ilyenkor tovább? Tehát amikor a belső hang elkezd alkudozni, hogy hát ma hagyd ki, vagy ma vagy egy kicsit lazábban, mert fáradt vagy, keveset aludtál, korán keltél, fájt a fejed, millió ok van, karácsony jön, túl sokat ettél, stb. Tehát, hogy ilyenkor mi az, ami tovább visz?
Csak is a kitartás. Én azt már nagyon sokszor megtanultam a saját bőröm, hogy az, hogy motiváció, az nagyon szép az, hogy elkezdjük egy dolgot. De az, hogy meg is valósítsuk azt a tervet, és elérjük a célt, az tényleg az, hogy kitartunk mellette is. Ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, ha éppen hiányzik a lábad, de akkor is mész, és csinálod. És most nem kifogást keresünk, hanem tényleg az van, hogy egy lehetőséget arra, hogy megvalósítsd azt, amit kitűztél magadnak. És tényleg apróságokon múlik ez a dolog, de arról szól az egész, hogy ragaszkodsz az elveidhez, és nagyon sokszor belefutok én abba, hogy például nem fogyasztok alkoholt, és hogy de hát miért? És én úgy érzem azt, most már megtapasztaltam a saját bőrömön, hogy nem tesz nekem jót a szesz olyan szempontból, hogy akkor másnap nem vagyok jó semmire. És tudom azt, hogyha kiadjuk egy edzést, vagy nem vagyok, teszem fel formában miatt, akkor úgy érzem, hogy elvesztegettem azt a napot, és haragszom olyankor nagyon magamra. Szóval kiküszöbölöm az ilyen lehetőséget, vagyis nem lehetőséget, hogy pont az, hogy nem lehetőségként kezelem ezt, hanem kiküszöbölöm ezt, és akkor nincs ezzel problémám később. És kitartok mellette, hogy igenis, nekem holnap edzésem van, és akkor ma nem iszok alkoholt, nem fogok sörözni a haverokkal, teszem fel este 11-ig, és akkor másnap reggel 8-9-kor akarok menni edzésre, és azt hiszem, hogy fit és üde vagyok, és lehet. Mert benne van a sérülés veszély, benne van minden olyan, ami utána az embert eltántorítja a céljától.
Van olyan, hogy edzés közben, amikor nem mennek úgy a dolgok, mert azért ez egy része, hogy elindulsz, és kitartó vagy, és csinálod. De van olyan, hogy ott vagy edzésen, és még egyszer kell egyet csavarnod a dolgokon, mert nem elég megcsinálnod, hanem jól kell megcsinálnod. Van olyan, hogy modellezed magadban azt, hogy befutsz épp a félmaratonon a versenyen, vagy bármit, hogy ilyet elképzelsz, és ez segít. Van ilyen?
Ezt itt főleg a Paratekbólban kaptam meg ezt a részt, hogy rájöttem arra, hogy azért nagyon-nagyon nagy hiányosságaim vannak nekem, és tényleg azok a dolgok, amiket említettem az elején, hogy mivel nem voltam focista előtte, és nem is az amputált fociból jövök, így a labdával barátságomat nagyon sokat kell fejlesztenem még mindig. És én nagyon-nagyon postorozom önmagamat, szóval annyit szídom önmagam, hogy hihetetlen. És próbálom magamba csiszolni a dolgokat, és próbálom modellezni, hogy akkor mit rontottam el, mit kellene csinálnom, hogy jó legyen, és akkor mit kell a kettő között én megtennem ahhoz, hogy ez megvalósuljon. És tényleg azt látom, hogy a munka az, ami ennek az egésznek a kulcsa. Szóval én nagyon sokat olyan amatőr hibákat vétekeszem fel a techból asztal mellett, ami jóformán verem a fejemet a falba, hogy úristen, hát megint ezt a hibát, és akkor rájöttem arra, hogy tényleg aprólékosan le kell bontani a feladatot, és végezni egyenként a mozdulatokat, betanulni a dolgot, megtanulni a dolgot, és igen, úgyis a kitartó munkának meg lesz az eredménye.
Hogyha egy nap választanod kell, hogy Spartán vagy techból, akkor mi lesz?
Tudom azt, hogy nem kell választanom. Ha mégis választanom kell, akkor azt tudom mondani, hogy a Paratekból pusztán azért, mert nagyon-nagyon sokat tanultam én a Spartán alatt, főleg saját magamról, és én nagyon hálás vagyok annak a közösségnek, meg ennek az egész sportágnak, hogy én az vagyok, aki vagyok, mert tényleg rengeteget csiszolt. Viszont a para része az egésznek nincsen egyáltalán támogatva, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Európában nem is rendeznek parafutamot, talán jövőben, hogyha minden jól megy és összegyűl annyi versenyző, akkor Hollandiában lesz egy futam. Tehát ez is még csak ilyen nagyon terv alatt van a dolog. És az, hogy évente, hogyha belefér a büdzsébe, akkor rendeznek egy Spartán futamot, paraspartán futamot teszem fel Los Angelesben, vagy Las Vegasban, vagy valahol tényleg a másik kontinensen, a világnak a másik felén, az nem, nekem nem ad olyan szintű motivációt, mint az, hogy részese lehetek egy sportágnak a megszületésében, és részese lehetek egy olyan sportágnak, ami teljesen joggal készül a paralimpiára, és ha úgy adatik a dolog, akkor magyar színekben meg tudom éretetni saját magamat. Azért ez nekem hatalmas motiváció, hogyha egyszer oda jutok, akkor teszem fel Los Angelesben, ott lehetek magyar színekben a paralimpián, mint paratekból játékos.
Azt mondod, hogy nagyon sokat megtanultál ezek révén magadról, de azt is tudom, hogy egészen biztosan nagyon gyakran megkapod ezt a vádat, hogy hát túl nagy áldozatokat hozol ezekért a dolgokért, mert biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát, hogy aki ilyen szinten sportol, annak tényleg nem fér bele az életébe az, hogy hetente egyszer kimegyünk sörözni a haverekkel, tehát áldozat ez? Ez az egyik kérdésem, hogy ezt te úgy éled-e meg, hogy áldozatot hozol, és a másik kérdésem az, hogy mit kapsz cserébe?
Nem kezelem áldozatként egyáltalán. Én ezt úgy nézek el az egészre, hogy egy befektetés. És hosszú távon tervezek ebben, és hogyha azt nézem, hogy a saját egészségem a cél, akkor szerintem nem nagyon kell vacilálni, hogy megéri vagy sem. Szóval ezért nem tudok, ha valaki áldozatként tekint rá, azzal nincsen semmi gond, csak úgy tekintsen erre az egész áldozatként, hogy tudja, hogy miért teszi. Szóval az áldozatot hoz, de hogy miért. És ha miért az, hogy ő egészségesebben fog élni ezáltal, vagy gyorsabb, ügyesebb, erősebb lesz, akkor tolni kell és menni kell előre. Ha meg valaki tényleg azt nézi, hogy hát én csak azért akarok elmenni edzeni, hogy milyen jól nézek ki majd az Instagramon a fotókon, akkor engedje el. Szóval az nem egészséges, és nem is hosszú távon nem is kifizetődő szerintem, hogyha valaki csak a külsőségek miatt akar áldozatot hozni, hogyha így nevezzük. Én tényleg úgy nézek el az egészre, hogy befektetem az időmet, energiámat, és akár az anyagiakat, azért, hogy jobb legyek, és elérjem azt, amit kitűzök magamnak. És hogy mit kapok, tényleg csak a saját magamnak a hátam veregetése marad legtöbbször, és nagyon sokszor van az, hogy nem azt mondom, hogy összeszorul a torkam, amikor visszanézek, de hogyha azt nézem, hogy hol voltam én a tavaly decemberben, amikor elkezdtem paratekbólozni, és hol vagyok most, akkor igenis azt tudom mondani saját magamra, hogy szép munka. Viszont tudom azt, hogy messze még ennek a vége, és nem szabad itt megálljak, és nem szabad elkényelmesedjek. És volt egy versenyünk, ugye október 16-án, ami jól sikerült, mert többek között ilyen szép kupákkal is gazdagodhattam, viszont tényleg ez is csak arra jó, hogy megmutassa azt, hogy a munka az kifizetődik, de csak akkor, hogyha kitartó az ember. És megvan a cél, a következő versenyt is ugyanúgy meg szeretném majd nyerni, megvan a cél, hogy minél több játékoshoz eljutassuk a sportot, és azáltal, hogy napi szinten edzünk, és napi szinten fejlődünk, azáltal tudjuk nekünk is megmutatni, hogy akkor nem azt mondom, hogy nulláról csúcs szupersztár lesz az emberen, tényleg az, hogy lehet fejlődni ebben a sportágban is, hogy vannak célok, és akkor lehet edzeni, és megéri. És nekem azt pozitív, nagyon sokat ad az, amikor tényleg azt látom, hogy teszem fel, van egy romániai srác, aki nem azt mondom, velem próbáltak először a sportágat, de hogy előtte volt egy edzés, de nem parasportolóval, nem csak épp sportolóval, és aztán utána azt látom rajta is, hogy így felcsavart az egész függője lett, és hogy iszonyatosan jó látni a fejlődését, hogy tényleg milyen sokat fejlődött fél év alatt, vagy akár 3-4 év alatt, amióta ő is játsza a sportágat, és hogy mennyire ügyesebben az egészben. És ez motivál amúgy, hogy én el tudom akár később képzelni edzőként is a dolgokat, hogy edzeni a játékosokat, és megmutatni nekünk, hogy hova lehet elérni, és hogy hogyan.
Millió kérdésem van, de két témát még mindenképpen szeretném, hogy érintsünk. Hogyan viszonyulnak az épp versenyzők, vagy akár a nézők hozzátok? Tehát mi a tapasztalatod, hogy nyilván az első reakció az embernek az, hogy nem hiszi, amit lát, de utána hogy reagál?
Hát én, ha csak az épp társaimat nézem, akikkel napi szinten edzünk, rengeteget csiszolódtak. Szóval egy nagyon-nagyon jó szociális érzékenyítő hatása van ennek az egész sportágnak, hogy az egész parasportnak, az nem csak paratekból, hanem bármilyen parasport, amit az emberek csinálnak és játszanak. És én azt látom, hogy nálunk például van egy olyan kategória paratekbólban, amikor egy épp versenyző játszik egy parával, egy ilyen inkluszív páros, és fantasztikus látni azt, hogy meg kell legyen a kémia az épjátékos és a parasportoló között, össze kell dolgozzanak együtt, kell játszanak, és a szabály is úgy lett megalkotva a sportban, hogy tényleg kötelező mind a kettő kivegye a részét a játékból, és ezáltal a külső szemlélő tényleg azt látja, hogy részese az egész játéknak is a parasportoló, és valamilyen szinten erről szól, csak sokkal nagyobb ez a dolog, hogy részesei vagyunk mi is a társadalomnak, és ugyanúgy itt vagyunk az emberek között. Van, akinek teszem fel, nem is látszik egyáltalán a fogyatékossága, de attól függetlenül tényleg ott van ő is, és ugyanolyan értékes ember, és pont ez a fontos a parasportban, hogy megmutassuk, hogy lehetséges, és hogy vagyunk, és létezünk.
És a másik terület, amit nagyon szeretném, hogy érintsünk, hogy te létrehoztál egy alapítványt is, és segítesz is más hozzád hasonló helyzetbe került embereknek. Erre marad-e időd, marad-e energiád? Hogy éled ezt meg?
Sajnos nem annyi idő jut erre, viszont ez csak a saját magam időbeosztása miatt van, mert ez nem kifogás az, hogy nekem napi szinten edzésem van meg hasonló. Egy kicsit néha úgy vagyok, az edzés utáni létem azért így elég, az energiaszintemet le tudom, azért el tudom használni napközben edzésen, viszont még így is igyekszünk segíteni, alapból azért, mert én megtapasztaltam a saját bőrömön, hogy milyen az, mikor az ember kap, és milyen az, mikor a társadalom összefog érte, és segíti egy protézisnek a megvásárlásában. Szóval itt nem arról beszélünk, hogy most valaki elkezd gyűjteni, tudom is én, egy BMW-re, és akkor dobjuk össze a pénzt, hanem arról beszélünk, hogy valakinek egy protetikai segédeszközt megvásárolni, vagy akár legyen egy gyógyászati kezelés, vagy akár legyen egy rehabilitációs folyamatnak a segítése, és ezekben mind igyekszünk segíteni. Most is van egy projekt, amit pont most tervezem a Facebook kampányát megcsinálni, ahol is pont az említett fiatalembernek, akit mondtam, azt a román paratekból játékost, neki szeretnénk egy protézist hát megvásárolni, vagy finanszírozni a megvalósítását, úgyhogy folyamatosan vannak olyan projektek, amik futnak a háttérben, még ha nincs is akkor a média visszhangja, attól függetlenül tényleg azon igyekszünk, hogy segítsünk, mert tényleg kaptam én annyit, hogy most az én sorom, hogy visszaadjak abból a szeletet.
És szóval ez a One and Half Leg, mondjuk el, alapítvány, egyesület?
Igen, igen, a One and Half Leg egyesület, igen.
Csak azért, hogy legyen valami fogalma annak, aki sose került ilyen helyzetbe, hogy közelről lássa, hogy mibe is kerül. Hogy kell elképzelni egy protézisnek az árát, egy normálisabb protézisnek, amivel esetleg mondjuk egy sportoló tud sportolni, és milyen lehetőségei vannak? Tehát arra gondolok, hogy kap-e mondjuk támogatást a biztosítóháztól, vagy a kormánytól, vagy tudom is én. Tehát hogy kell ezt így elképzelni?
Nagyon-nagyon tág az ár lista. Szóval egy használható protézis, amire azt tudom mondani, hogy azért az ember a hétköznapokban is boldogul vele, teszem fényben el tud menni edzeni is benne, és sportolhat, bringázhat meg hasonlók. Én azt tudom mondani, hogy ilyen közel 10 000 euró, de inkább 10 000 euró fölött vannak. És határa csillagoség, ahogy az én protézisem is mutatja, azért bőven elszaladnak az árak, amikor a végét nézzük. Tudom azt, hogy nem tudok árakban, nem akarok butaságot mondani, hogy hol állnak árakban a protézisek, viszont kell önrész bőven. Az, amit a román állam ad, az szerintem egy összeg, az abból nem lesz egy használható protézis, azzal általában az emberek csak szenvednek, és ugye a protézisnek nem az a lényege, hogy milyen maga a robotláb, hanem itt nagyon-nagyon fontos az illesztés, és itt jön képbe az, hogy olyan technikusok készítsék el a protézist, akik tényleg értenek az egészhez, és hogy odafigyeljenek a páciensre, vagy akár a felhasználóra, hogy az neki kényelmes legyen, az mindennapi használathoz megfelelő legyen, mert hiába van nekem is, teszem fel egy ilyen hiper-szuper robotlábam, hogyha az illesztése nem kényelmes, akkor olyan, mint a kuka. Szóval letámaszhatom a sarokba, és annyi marad körülbelül, mert ha nem kényelmes a mindennapi használathoz, akkor nem érek el semmit vele.
És még azt szeretném, hogyha elmondanánk, és ezt is csak azért, mert szerintem nagyon sok ember sose kerül információk birtokába, hogy gyakorlatilag akinek van egy protézise, az nem azt jelenti, hogy kész a probléma, ki van pipálva, hanem jelenleg meg van oldva, de hogy egy folyamatos, nem tudom, ráfigyelést, vagy technikai foglalkozást igényel. Tehát, hogy nem az van, hogy kész.
Alapból az az első és legfontosabb folyamat, hogy az embernek egy olyan csonkja legyen, ahhoz, hogy egy protézis fel tudjon csatolni, ami elbírja ezt a terhelést. Szóval nagyon fontos, amikor egy friss amputált belecsöppen ebbe az egészbe, hogy a csonkerősítés az első és legfontosabb lépés, és arról szól a dolog, hogy megerősíti és készen áll arra, hogy neki felépítsenek rá egy protézist. Utána meg arról szól, hogy azt az erősséget és azt a kondíciót ő fenntartsa. És tényleg az van, hogy erősíti a csonkját, odafigyel rá, hogy helyesen használja a protézisét, odafigyel arra, hogy ne legyen egy iszonyatosan nagy gerincferdülése, odafigyel arra, hogy az izmai ne sorvadjanak el azon az oldalon, amelyiken teszem fel, amelyik oldalon amputált. Szóval ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat. Viszont nagyon sokan vannak olyanok, akik egy életben nem tudnak, szóval soha nem tudnak protézis használni, mert teszem fel. Van olyan ismerősem nekem, pont az a példaképem, aki ez a szlovákiai fiatalember, aki csípő amputált, és ő szokta azt mondani, hogy neki hiába csinálnak protézist, csak ilyen öves megoldással tudnak nagyon-nagyon kényelmetlen, és hogy inkább mankózik, de hogy attól függetlenül odafigyel a másik oldalára is, és hogy a sérült oldalát is erősíti, pontosan azért, hogy ne legyen gerincferdülése, hogy éptesben éplélek lesz a vége. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon komplex, és az a jó, hogy most már otthon is nagyon-nagyon jó szakemberek vannak, akik A-tól Z-ig el tudják ezeket a dolgokat mondani a akár azoknak, akik frissen belecsöppennek, akár azoknak, akik már régóta benne vannak, csak nem kaptak soha megfelelő protézist, és jó látni azt, hogy nagyon sokszor hívnak fel azzal a kérdéssel, hogy akkor mik az első lépések, és hogyan kell haladni ezeken a dolgokon előre, és most van Csíkszeredában is mindenki öcsie, én csak így hívom öcsit, mert egy friss, hát nem is most már nem friss, mert lassan 2 hónapja történt vele egy baleset, amikor valahol Árgyas megyében, mintha oda csípte egy autó. Az a lényeg, hogy egy autóbalesetben elvesztette a lábát, és csak őt tudom felhozni példának, hogy ő is mentálisan mennyire erős volt, viszont pont azért, mert frissen csöppent ebbe az egészben, nagyon sok olyan információt hallott tőlem, ahogy ami, tényleg amiken én is keresztül mentem, és csak a saját tapasztalatomat tudom megosztani mindenkivel, hogy én hogy jártam még ezt a lépcsőt, de tényleg apró lépések, csonkerősítés, jó technikus, aki megcsinálja a protézist, pénz a protézisre, ugye protézis használat utána is edzés kell, mert az nem működik, hogy valakinek megvan a protézise is, csak elmegy a boltba vele, mert nagyon sok, tehát például, hogyha én hízok vagy fogyok, akkor alapból a csonkom is fogy, és akkor kezdődik elő magának a csonkágy építése, vagyis az illesztésnek az építése, mert az fix. Szóval az nincs, abban nincs játék lehetőség, hogy akkor most, ha én felszedtem, teszem fel 10 kilót, akkor nagyon lesz a csonkom, és akkor már nem tudom belepréselni, vagy ha vele is, akkor iszonyatosan kényelmetlen. Szóval ez egy ilyen nagyon komplex és odafigyelős folyamat, de tényleg arról szól, hogy milliók megcsinálták már előttünk, szóval akkor ez bőven lehetséges. Viszont nem szégyen kikérni szakembernek a segítségét, és ezt vallom, hogy otthon most már vannak olyan szakemberek, akik tudnak ebben segíteni, és tudják azt az irányvonalat mutatni, meg munkát adni, ami szükséges ahhoz, hogy használható protézis legyen az embereknek.
És akkor utolsó kérdésem, hogy 2028-ban év végén miről fogunk beszélgetni?
Hát szerintem arról, hogy milyen volt a paralimpia.
Milyen az aranyérem?
Milyen az aranyérem? Én nem azt mondom, nem jó, most lehet lebecsülöm saját magamat, pusztán azért, mert nem az amputált fociból jövök, és nem a fociból jövök, így nagyon nagy előnye van azoknak, akik ezt a sportágat már úgymond a labdajátékot előtte is űzték mankóval, vagy akár protézissel, mert tényleg azt láttam, hogy azok, akik frissen belecsöppentek, egy hét alatt akkorát fejlődtek, mint én teszem fel fél év alatt, de hogy attól függetlenül kitűzök magamnak olyan célokat, ami igenis sokkal-sokkal nagyobb, mint amit az ember reálisnak képzel, és én nem félek amúgy a kudarctól, vagy a csalódástól, nincsen ezzel bajom, viszont a fejemet a falba nem szégyellem beleverni, hogyha valami olyan hibát követek el, ami tényleg saját magam hibája is, hogyha hibázok, akkor igyekszem tanulni belőle.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. Viszont hallásra!